korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mivel többször hallottam, hogy más keresztény testvéreink is hallgatják az adást, ezért áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, valamint még ezt is tudom, hogy dicsőség Jézus Krisztusnak. A mai elmélkedésünk címe egy negatív példa, egy furcsa példázat, a hűtlen intéző. Szent Lukács evangéliumából olvasom, tanítványaihoz fordult. Egy gazdag embernek volt egy intézője, bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta tehát, és így szólt hozzá: mit hallok rólad? Adj számot sáfárkodásodról, nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott: mit évő legyek? Uram, elveszi tőlem a sáfárságot, kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy befogadjanak házukba az emberek, mikor elmozdít a sáfárságból. Egyenként magához hivatta ura minden adósát. Az elsőtől megkérdezte: mennyivel tartozol uramnak? 100 korsó olajjal, felelte az. Vedd elő adósleveledet, mondta neki, ülj le hamar, és írj 50-et. Aztán egy másiktól kérdezte: hát te mennyivel tartozol? 100 mérő búzával, volt a válasz. Vedd elő adósleveledet, mondta neki, és írj 80-at. Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, mert okosan cselekedett. Bizony, bizony. A világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál. Én is azt mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Hát ez egy nagyon különös, egyedülálló történet, mert példát vettünk már bűnösökről, vámosokról, utcanőkről, elesettekről, de hát azokról, akik törekedtek Isten szeretete felé nyitott szívvel. Imádkozni is tanultunk római századostól, Latortól, de most rendkívüli eset van, mert egy megátalkodott bűnös a példa. Nagyon kivételes, rendkívüli ez a példabeszéd. Főszereplője egy agyafúr bűnöző, aki bűneit újabbakkal tetézi azért, hogy élete továbbra is gondtalan, békés legyen. Megszoktuk már, hogy a példabeszédek jó vagy jóra törekvő emberekről szólnak, legfőképpen a mennyei atyáról, Isten országáról és a legfontosabb törvényről. Emberi szereplői sokszor gyöngék, esendők, de nem megátalkodottak. És most egy velejéig romlott emberről van szó, ráadásul látszólag valamilyen formában, kiemelt formában. A történet röviden arról szól, hogy egy gazdag ember intézőjét, milyen szép a régi fordítás, sáfárját hűtlenségen érik. A sáfár pedig urának újabb nehézségeket, károkat teremt. Tehát nem elég, hogy rendszeresen becsapja, a lebukás, szabad így mondani, pillanatában még tetézi újabb károkkal, adósainak leveleit meghamisítatja, hogy majd a várható elbocsátás után valaki ezek közül befogadja. Így akarja életét biztosítani, ráadásul a félrevezetett úr még meg is dicséri a hűtlen sáfárt, és éppen ez a történet legfurcsább része. Megjegyzem, Szent Lukácsnál nincs is benne, ami nekem annyira tetszik, hogy kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Ez a fordulat, ha most valaki várta volna, akkor csak azért mondom, mert Szent Lukácsot olvastam fel, de már gyerekkoromban is ez nekem nagyon tetszett, ez a kis közbevetés. Hát így akarja életét biztosítani, és még egyszer mondom, a legfurcsább, amit nem értettem soha, amikor csak így hallottam a szószék magasából, hogy még meg is dicséri. Ez tényleg végképp érthetetlen, de akkor elmélkedjünk tovább. Egy kis humor, mert itt erről van szó, egy kis kitérő. A lényeg szempontjából nincs nagy jelentősége, de érdekes és nagyon szokatlan, hogy a becsapott úr még meg is dicséri azt, aki őt félre akarta vezetni újabb csalásokkal. Tehát ezt számon kéri tőle az életét, majd a következő sorozatnál megdicséri. Ugye milyen érdekes? Én úgy értelmezem ezt, hogy el tudjuk képzelni, milyen jól derült ezen, nehezen, mert ő lett volna az újbóli kárvalót, és mégis képzeljük el, jól derül a történteken, lehet az is, hogy nagyot nevet. Meg is dicséri a hűtlen szolgát. Miért? Feltételezhetően azért, mert ő olyan nagy úr volt, hogy nem számított egy kis újabb veszteség, és azt se feledjük, hogy az ő világa ugyanaz a világ, mint a sáfáré. Gondolkodás mondjuk tulajdonképpen megegyezik, ugye, mint a dúsgazdag embernél is láttuk, és ő maga ezt a módszert, bár ő volt a potenciális kárvallott, de mégis ötletesnek találta ennek ellenére. Én úgy érzem, hogy a tanítás szempontjából ennek a résznek nincs nagy jelentősége, de egy kis kedves humorral is fűszerezi Jézus a történteket. Nagyon életszerű, nagyon emberi, szinte bájos részlet ez. Lépjünk azért tovább. Egy nagy lendület az egész példabeszéd. Már máskor is láttuk, hogy a példabeszédek részletei igen érdekesek, színesek, de többnyire külön-külön nem lényegesek a mondani való szempontjából, hanem inkább színezik azokat, hogy a hallgatóság vagy a későbbi olvasók jobban odafigyeljenek, mert legtöbb esetben az egész történetnek a lendülete a tanítás, a tanítás szíve. Tehát ilyet láttunk a királyi mennyegzőnél is, hogyha most ott leállunk, annál nagyon-nagyon részletesen megállunk a mennyegzős ruhánál, akkor ezt a lendületet egy picit elveszítjük. Vagy a tíz szűznél is, hogyha azt a részt kiemeljük, hogy miért nem adtak az olajból, megint kicsit leülepedünk, tehát itt az egész lendület a fontos. Az sem célra vezető, ha túlzott értelmet vagy nagy jelentőséget tulajdonítunk a kis részleteknek. Itt ebben a példabeszédben is a nagy lendület a fontos, de ne csodálkozzanak, kedves hallgatóim, mert most jön, amit még így nem néztünk, ez most egy kettős lendület. És majd egy pici zenés elmélkedés után akkor folytatjuk. Kettős lendület. Azt mondottam, hogy ez a példabeszéd egy kettős ív, egy kettős lendület, Jézus először egy hatalmas ívvel felvázolja, hogy milyen kitartó törtetéssel gondoskodik önmagáról, e világi sorsáról a hűtlen sáfár. Bukásának előestéjén hihetetlenül nagy energiával előkészíti biztonságos jövendő életét. Mert gondol az örök boldogságra, esze ágába sincs, hanem hogy hogyan folytatja itt a földön, mégpedig hogy folytatja. Úgy, hogy továbbra is folytatólagosan bűnt követel. Majd újra becsapja urát, és az így szerzett barátoknál véli biztonságos életét folytatni. Tehát ülj le gyorsan, ez is egy olyan érdekes fordulat, és olyan szemléletes, ülj le gyorsan, és írjál ennyit és ennyit, ugye? Tehát olyan zseniális ez a világi gondolkodásmód szerint, a világi gondolkodásmód szerint olyan zseniális ez az ötlet, hogy még maga az becsapott úr is derül rajta, mert ugyanabban a világban él. Ugyanabban. Sokszor ez a valós életben is megtörténik, hogy az ilyen légkörben, ilyen világban élő emberek, ha ellenségek is, de gratulálnak egymáshoz a negatív ötletekhez, hogy lehet másokat tönkre. Szomorú is ez, itt egy kicsit humoros, de valójában nagyon szomorú. Ez tehát az első lendület. Az első megrajzolt ív, amit Jézus csodálatosan elénk tár, hogy micsoda energia van a sáfárban, a bukott sáfárban, hogy a szűkre szabott földi életét valahogy biztosítsa. Tehát ez az első ív, és akkor most majd tovább folytatjuk. Próbáljuk meghallani, és itt jön a tulajdonképpen a titok, Jézus ezzel a különös, negatív és taszító főszereplővel sokkolni szeretné tanítványait. Ezt a sokkolás kifejezést én már többször használtam, nincs jobb rá, kicsit szokatlan, de nincs jobb, amikor valami hirtelen, valami nagyon szokatlant mondunk a valós életben is, hát csak egyszer az asztalra csapunk. Olyan is van, nem méregből, hanem hogy ja, figyeljenek ránk, vagy fölemeljük a hangunkat, nem szeretetlenségből. Itt is valami ilyesmi van, Jézus stílusában többször előfordul ez a sokkoló beszédmód, mondok már rémákat erre, hogy emlékezzünk, ilyen a kar levágása, a malomkő, vagy a tű foka. Tehát ez többször, vagy én még ide sorolnám a templom megtisztításának bevezető jelenetét, bár ez már a tervezett emlékedéseim között külön benne van, majd fogjuk hallani, tehát ez is ilyesmi. Nem kell valami nagyot keresni bennük, hanem a stílus szépségét. Egészen népies, szinte provokatív stílusban rázza fel hallgatóit, hogy nagyon fontos dolog következik. Figyeljenek, nem a képek a lényegesek, azokon keresztül lépünk be, ezek csak eszközök, hanem a rejtett tanítás maga, mert sokszor nagyon rejtett a tanítás a népies elbeszélésben. Ha a hűtlen intéző ennyire kitartó volt a földi biztonság kiépítésében, ha minden nemtelen eszközt megragadott létének föntartása érdekében, nos, akkor a világosság gyermekei, hát akkor miért ilyen gyámoltalanok, erőtlenek? A világ gyermekei náluk sokkal okosabbaknak tűnnek. Ha azért az értékért, negatív értékért ilyen erősen küzdött, akkor a valódi, maradandó értékért miért nem küzdünk ilyen elszántsággal, ilyen rámenőséggel? A rámenőség nem erőszakosságot jelent, csak kitartást, küzdelmet. Ez lenne a rejtettebb felhívás, a második ív, most ne a csalásra figyeljünk, hanem csak a roppant energiára és kitartásra, ami a hűtlen sáfárban megvolt. Tehát ez a példa, a többi körítés, A szépség díszítés, tehát hogy az a hatalmas energia, ami benne feszül a létfenntartásért, hogy ez vajon miért nincs meg a tanítványokban, Jézus követőiben, nem részletezi, nem is ad itt példákat, csak egy ilyen belső, ez a második ív, ilyen belső rejtett módon mondja el azt, hogy bizony-bizony a világfiai okosabbak. A maguk módján a világosság gyermekeinél nem a rosszat kell követni, még egyszer mondom, hanem ezt a belső energiát, ezt a belső lendületet. Azért egy kis nehézség még akad a szövegben, de nem mindent tisztáztunk. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékban. Ez a mondat látszólag törés a mondani való nagy kettős ívén, mert itt le is lehetne zárni az egészet. Nem elég lenne annyit mondani? Nem lenne egyszerűbb mondani, hogy amint a hűtlen intéző kitartó volt világi céljai elérésében, ti is tegyetek rámenősebbek az örök értékek keresésében? Tehát ez lenne, úgy gondoljuk, elég lenne. Valószínűleg az élő beszéd szaggatottsága, kihagyott részek, csónoki fogások magyarázzák ezt a kitérőt. Én így értem ezt, hogy álljunk két lábbal a földön, legyenek jó kapcsolataink, legyünk a látható kincseknek is megbízható őrei, tehát azt is ránk bízta Jóisten, és eközben, miközben a földön élünk és kapcsolataink vannak, mindig tudatosítjuk, hogy mi a végső érték és cél, maga Isten, az örök hajlék. Tehát ez jelenti, hogy tulajdonképpen kicsit mondom a szónoki beszédmódnál ez olyan töredezetnek tűnik, hogy nincs olyan szoros kapcsolatban a sáfár példabeszéddel, de körülbelül ez a mondani valója, hogy a földi dolgokért is felelősek vagyunk, és éljünk mindenkivel szeretetben és békében. Tehát tanuljunk a hűtlen sáfártól, negatív példa, és egyben pozitív üzenet. Ezért különös ez a példázat. A fuldokló ember jut eszembe, hihetetlen energiával, fizikai erejének rejtett tartalékaival küzd az életért. Annyira, és itt jön a hasonlat, annyira csak az élet ösztön vezeti és irányítja, hogy minden kontrollt elveszít. Ezért a életmentés nagyon nagy művészet sokszor, mert a fuldokló még a segítségére siető embertársat is lehúzza, tehát neki is óvatosnak kell lennie, nehogy őt is lerántsa a mélybe. Erre is volt már nagyon sok példa. Ezért mondom, hogy nagyon-nagyon ezt tanítják külön. Ilyen eszeveszett küzdelmet fest le Jézus a mai példabeszédben. A világ gyermekéről, aki a fizikai létért küzd, lehet, hogy kiszabadul a folytó, szorító gyötrelemből, egy kis levegőhöz jut, másokat is lehúz a mélybe, ugye hallottuk, de aztán újra majd süllyedni kezd, és egyszer csak befejeződik az élete. Micsoda erő, micsoda küzdelem a zsákutcáért. És akkor a világosság gyermekei miért langyosak és lagymatagok? Hiszen maradandó és boldog életről lenne szó. Jézus nem ad ezek után külön tanítást, csak felhívja a figyelmünket nagyon határozottan. Más életért küzdeni. Két lábbal a földön, mégis felfelé nézve mindig. Sokkal nehezebb, mint valamelyiktől elszakadni és úgy élni, valami spirituális világban nehezebb, de ő is, amíg időnk van, mindkét világot szereti, hisz az ő szívéből született minden.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.